5 perckor. A Bartók Rádióban. Chopin muzsikája után a Milánói Scala Filharmonikus zenekara játszik. Az olasz együttest most Riccardo Muti irányítja, aki a napokban tölti be 85. életévét, és a 2001-es kongresszusi központban előadott koncert idején az együttes zeneigazgatója volt. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 23 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
Antonín Dvořák Ádúr amerikai szvittjével köszöntöm Önöket, Csík Gabriella vagyok. A mai összhangban Kovács Péter hegedű művésszel beszélgetek a Veszprémi Auer Fesztiválról, ahol ez a mű is elhangzik majd a Mendelssohn kamarazenekar előadásában. A műsor második felében Földes Imre zenetörténészre emlékezünk a nemrégiben megjelent Földes 90 című kötet kapcsán. Az Auer Fesztivál idén 12. alkalommal várja az érdeklődőket Veszprémben és Balatonfüreden, augusztus 3. és 9. között. A Mendelssohn kamarazenekar szervezésében megvalósuló koncertsorozaton neves nemzetközi és hazai művészek lépnek fel. A fesztivál művészeti igazgatóját, Kovács Pétert arról kérdeztem, hogy miként tükrözi ez a rendezvény a névadója Auer Lipót szellemi örökségét.
Nekünk veszprémieknek kiemelkedő fontosságú, hogy Auer Lipót szellemi örökségét ápoljuk, és a legnagyobbat a zenepedagógia terén alkotta, hiszen a 20. század legnagyobb hegedű művészei főként az ő iskolájából, Szentpétervárról kerültek a nemzetközi porondra, és nem is akárkik, hiszen Jascha Heifetz vagy Nathan Milstein, cimbalist, és sorolhatnám még, hogy kik voltak a tanítványai. Úgyhogy amikor elindítottuk a fesztivált, ezelőtt 12 évvel, mert az idén már 12. alkalommal rendezzük meg, akkor ez egy fontos szempont volt, hogy érződjön ez a pedagógiai vonal a fesztivál során is. Az egyik az, hogy fellépési lehetőséget biztosítunk fiatal pályakezdő művészeknek. Egyébként kurzust is tartottunk egy pár alkalommal az első években, most az éppen nincs. De az igen, hogy olyan fiatalok, akik már szép eredményekkel rendelkeznek, tehát különböző versenyeken eredményeket értnek el, hogy azok fel tudjanak lépni. Például a Veszprémi, és most a legkisebbekről beszélek, a Veszprémi Csermák Antal Zeneiskola vonós zenekara, a Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekar, ami sikerre halmoz, vagy az idén ennek az együttesnek a testvér zenekara, a Budapesti Solti György Zeneiskola Kamarazenekara, a Veszprémi Együttest Demeleszter vezényli a Solti zenekarát, meg Bolla Milán. Vagy említhetem a Korosi Vonos négyest, akik tanítványaim voltak a Zeneakadémián, amikor indultak, jó pár évig közös volt a sorsunk, most már ők is nagyon szép pályát futottak be, ők visszatérő vendégei a fesztiválnak, vagy az idén a Motus Vonos négyes, akik ugye nem magyar kvartettként futnak, de van egy magyar tagjuk, méghozzá Veszprémi, azt alá kell, hogy húzzam, Hartman Domonkos, nagyszerű csellista, úgyhogy rögtön azután, hogy Japánban egy nemzetközi vonos négyes versenyt megnyertek, most Veszprémben fognak dobogóra lépni.
Mi az, amire a 12 év során elért célok közül a legbüszkébb, vagy legszívesebben emlékszik vissza rá?
Két oldalról is érdemes ezt vizsgálni. Az egyik az az, hogy Veszprémnek mit jelent ez a fesztivál. Hát azt, hogy felkerült Veszprém egy olyan európai térképre, ahol jegyzik, és ahol megtudták szerencsére nagyon sokan, hogy a Uerlipót ez nem orosz volt, annak ellenére, hogy Szentpéterváron működött, hanem magyar, és hát veszprémi. A másik meg, hogy azok a művészek, akik eljöttek Veszprémbe, sokuk egyébként nálunk lépett fel életében először Magyarországon, pedig nagy nevekről is van szó. Ezáltal az úgynevezett kulturális turizmus, hogyha ezt lehet mondani, és fellendült nyilván, amikor egy olyan rangú művész jelenik meg egy fesztiválon, és nem Budapesten, mint akik már voltak nálunk, akkor beindul egy áramlás. Én azt hiszem, hogy ezek azok, amik leginkább örömet okoznak nekünk, a szervezőknek.
A koncertek mellett milyen programokkal várja az érdeklődőket a fesztivál?
Mindig voltak kiegészítő programok a fesztiválon, különböző jellegűek. Egy pár éve úgynevezett kulturális séták kapcsolódnak a fesztiválhoz. Ezek vezetett séták Veszprém zenével kapcsolatos nevezetességeit látogatják meg az érdeklődők, és hát természetesen Auerék családi házát, ahol éltek, vagy a szüleinek a sírját a zsidó temetőben. Akkor előadások is vannak. Bősze Ádám, ugye ki más, most már többedik alkalommal jön hozzánk, az idén két előadást is hoz, és nem csak kapcsolódó rendezvények, hanem kapcsolódó helyszín is van, hiszen a Balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza is évek óta egy kihelyezett helyszínünk, ahol kamarakoncerteket, filmvetítést vagy pedig előadást tartunk. És ha már mondtam a filmvetítést, idén újdonság, hogy az Európa Kulturális Főváros a program keretében Veszprémben létrejött Foton Audiovizuális Centrum. Az egy új helyszín, és ott az idén vetítések is lesznek. Nekünk nagyon fontos, hogy a Bárány László operatőrrendező barátommal közösen készített Auer életrajzi film, ami egy több mint egy órás tévéfilm, hogy az ott bemutatásra kerüljön, de a legújabb Bartók film is ott lesz, sőt, Kurták György most volt 100 éves, és ebből az alkalomból készült egy nagyszerű dokumentumfilm, amit a Műpában mutattak be, na hát most a Fotonban lesz látható Veszprémben. Thank you.
David Frey szólójával hallottak részletet Mozart 466-os köhű jegyzékszámú D-moll zongora versenyéből, amely szintén felcsendül az Auer Fesztiválon augusztus 3-án. Most folytatjuk a beszélgetést a fesztivál koncertjeiről. A rendezvénysorozatot két fiatalokból álló együttes nyitja meg. A Gárdonyi Zoltán ifjúsági kamarazenekar, valamint a Solti György Zeneiskola vonószenekara. Hány évesek ezek a fiatalok? Mennyi ideje játszanak zenekarban? És hogyan állították össze számukra a repertoárt? Kérdeztem Kovács Péter művészeti igazgatót.
Az Auer Fesztivál nem egy tematikus fesztivál. Ami kitűzött célunk az az, hogy aki Veszprémbe jön egy hétre, ők estéről estére, műfajilag is, és fellépők szempontjából is, stílusok szempontjából is kellően változatos programot kapjanak. Na most ezt azért mondom erre a kérdésre, mert a repertoárt általában nagy részt rá szoktuk bízni azokra a művészekre, a fellépőkre, akiket hívunk. A Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekar, vagy a Solti Zeneiskola kamarazenekara hozzák a saját maguk versenyrepertoárját. Ami érdekesség, hogy lesz közös zenekar is, és összeül a két együttes, ami szintén nagyon jó, hiszen összehozza a gyerekeket. Itt zeneiskolás korosztályról van szó, tehát főleg felső tagozatos általános iskolások, és vannak köztük, akik már középiskolában járnak, tehát zeneiskolában úgy mondjuk ezt, hogy továbbképzősök.
Az első nap már az első világsztár is megérkezik, David Frey, francia billentyűs hangszeres előadó. Mi az, ami önt a leginkább megfogta David Frey játékában, amiért őt meghívta ide?
Hát ha egy szóval kéne jellemeznem, akkor talán azt mondanám, hogy a szerény elmélyültség nagyon érződik a játékán, hogy őt valóban a zene elmély rétegei érdeklik, és nagyon őszinte és puritán a megközelítése, ezáltal nagyon egyéni a hangja. Tehát ez mindenképp vezérel nálunk, hogy olyan művészeket próbálunk hívni, akiknél ez a tisztaság, a zenéhez való viszonyulás, mondhatom így a szó nemes értelmében, egyszerűsége, ez dominál.
Kedden pedig az Ensemble Cello Incanto koncertje lesz. Van egy érdekes alcím, Új hangok nyomában. Ez mit takar?
Igen, ez egy új együttes, egy projekt zenekar, tehát állandóan nem működik. Kárász András Péter, aki a Mendozon Kamara zenekar első csellistája, és amúgy a fesztivált is együtt szervezzük, művészeti tanácsadóként funkcionál. Ő alapított egy saját fesztivált Várpalotán, a Túri Várban, a Várt Fesztivál, és ennek kapcsán jött létre ez az együttes, ez tulajdonképpen cellózenekar, 8 csellistát kell elképzelni, meg azt a hangzást, ugye egy cselló is milyen gyönyörűen szól, szoktuk mondani, hogy az emberi hanghoz legközelebb álló a hangszer, na most ebből 8, amikor csellókorusban megszólal, már önmagában is egy izgalmas hangzás, és ennek a koncertnek az a külön érdekessége, ezért is az Új hangok címet viseli, mert András azt proponálta, hogy 12 magyar kortárs zeneszerzőt keressünk meg, és kérjük őket fel új kompozíciók megírására, úgyhogy ezen a koncerten csak bemutató lesz, minden egyes darab ős bemutató, és a szerzők is ott lesznek.
A következő nemzetközi vendégművész Szergej Malov, aki egy nagyon különleges hangszeren fog játszani. Mi ez a hangszer, és mit hallhatunk tőle?
Ez a hangszer önmagába véve megéri, hogy eljöjjenek a hallgatók, és megcsodálják. Nem beszélve arról a játékmódról, ahogy Szergej Malov megszólaltatja, a violoncello da Spallaról van szó. Tulajdonképpen, ha szó szerint fordítjuk, akkor válcselló, tehát úgy kell elképzelni, mint egy várra akasztott gitár, csak éppen nem gitár, hanem egy kis cselló van ott, és vonóval játszanak rajta. Én úgy tudom, hogy nem sokan használják ezt a hangszert. Maló fantasztikusan játszik rajta, egyébként ő hegedű művész, és Buracsa művész is. Úgyhogy ezt a koncertet ezen az érdekes hangszeren fogja nyitni, egy Bach cello suite-et fog játszani, majd pedig utána a Mendozon Kamara zenekarral Schubert Arpeggione szonátáját, ami nyilván a zenekar részéről ez majd egy átdolgozás lesz. Majd pedig egy Philipp Emanuel Bach szimfónia zárja ezt a koncertet. A helyszínt is hadd említsem meg, hogy a frissen felújított Veszprémi várban található székesegyház lesz az otthona ennek a koncertnek. Thank you.
Schubert Arpeggione szonátájának harmadik tételéből hallottak részletet, ezúttal Maxim Rizanov brácsa művész előadásában. A Veszprémi Auer Fesztivál bővelkedik a hazai és világhírű művészekben, valamint hangverseny különlegességekben is. Kovács Péter most az augusztus 6-ai koncertet mutatja be, ahol az előadó Duka Elemér és a Gypsy Chamber Orchestra. A műsor azonban meglepetés lesz.
Igen, egy szabad összeállításról van szó. Részben saját szerzeményeket, átdolgozásokat fognak ők játszani, másrészt a klasszikus zene területéről vett témák, ritmusok, hangzások szűrődnek majd át a játékukon. Valahogy úgy kell elképzelni, hogy nagyon erős hatás, mint ahogy a nevükben benne is van, Gypsy Chamber Orchestra, tehát a cigány játékmód, a cigány zenekarok rendkívül szabad, improvizatív és díszítő előadásmódja fog dominálni, és hát nyilván jazzes elemek és improvizációk is tartítják az előadásukat.
Pénteken két olyan szólókoncertet is hallhatunk, ahol a főszerepben nem a vonós hangszerek állnak. Dobozi Borbála, csemballó művész, valamint Szergej Szadovoj, harmonika művész lép fel. Hogyan kapcsolódnak ezek az előadók egy alapvetően vonós fesztiválhoz?
Igen, érdekes, hogy még mindig az van a köztudatban, hogy ez egy vonós fesztivál, mert amikor indítottuk, akkor Auer Hegedű Fesztivál volt a neve. Most már ezt, hogy hegedű, ezt lekapcsoltuk a névről, pont azért, hogy ne legyen beszűkítve a mozgásterünk, hogy kellően változatos programot szeretnénk a hallgatóknak nyújtani. Dobozi Borbála meghívásánál az is dominált, hogy elkészült a vár felújítása során az érseki palota díszterme, ami csodálatos környezet és egy csembalónak kiváló akusztikai környezet. Nagyon odavaló ez a hangszer, és hát a hangszerrel együtt természetesen Borbála is. Szergej Szadovoj harmonika művészt pedig felvételről ismertük meg Kárász Andrással együtt, és megragadott az a erőteljes és mintaféle harmonikás, nagyon virtuóz játékmód és az az erőteljes megközelítés, ahogy nyúl a barokk zenéhez, hiszen ő elsősorban Bach orgonaműveket fog játszani harmonikán a Veszprémi megyeháza a Szent István termében, amit szintén kamarakoncerteknek építettek, és ott tarthatjuk a kamarakoncerteket. Amúgy a zenekari koncertek, hadd említsem meg itt, hogy a Veszprémi Hangvillának a nagy termében vannak.
És mielőtt a záró koncertre térnék, még szombaton az Egészen Piciket várja Simon Izabella a gyerek kuckóval. A zongora művészházas pár tart előadásokat, és lesz egy varázsvászon is. Ez hogy kell elképzelni?
Ez a koncert a Gyermekkuckó néven most már évek óta szerves része az Auer Fesztiválnak. Simon Izabella tervei alapján fut ez a koncert a legkisebbeknek. Óvodások is és kisiskolások jönnek szüleikkel vagy a nagyszülőkkel közösen, tehát családi koncertnek is hívhatjuk. És az ő részükről is egy családi koncert, hiszen Izabella és közismert férje Várjon Dénes is fellépnek ezen a koncerten, sőt a lányuk is, aki a koncert témájához kapcsolódóan ott a helyszínen egy festővásznon ott kibontakozó ötletei alapján festményeket is készít, úgyhogy ennek is nagyon nagy sikere szokott lenni.
A többször is visszatérő hegedű művész Valeri Szokolov lesz a Mendelssohn zenekar szólistája. Mi lehet az ő sikerének a titka, hogy ennyiszer visszahívják?
Az egyéniségeben rejlik egész biztos. Tehát őnála is pontosan az érződik, hogy ami a leginkább érdekli, ez a zene maga, és az összes a zenéléshez kapcsolódó nem kívánatos dolgok pedig nem. Tehát a külsőségektől abszolút mentes a játék. A fiatalkora óta egy nagyon szuverén hangot hallunk tőle, és hát érdekes műsorokat is, tehát legutóbb például a Barber hegedű versenyét játszotta, amit nagyon ritkán lehet hallani. Nekünk is nagy élmény volt ezt a darabot megtanulni, és közösen bepróbálni vele és előadni. Most az idén a Sibelius hegedű verseny, ami hát jóval gyakrabban játszott darab, de ezért nem annyira gyakran, mint mondjuk a Csajkovszki, a Brahms, Beethoven, vagy Mozartok, vagy Mendelssohn. Úgyhogy azért érezni az érdeklődésen, hogy ez is vonzza az embereket, és a koncert második részében pedig mondhatom, hogy Elgár legismertebb és legnagyszerűbb műve, az Enigma variációk hangzik fel. Ezzel zárul az idei Auer Fesztivál Veszprémben. Thank you.
Edward Elgar Enigma variációinak részlete után Földes Imre zenetörténészre emlékezünk a nemrégiben megjelent Földes 90 című kötet kapcsán. A 41 rövid írást tartalmazó emlékkönyv a tanár úr 90. születésnapja alkalmából jelent meg, és amelynek már az alcíme is beszédes. A művészet tanítója, a tanítás művésze. Várgedő Anna a kötet szerkesztőjével, Jakab Gézával beszélgetett, akitől elsőként azt kérdezte, hogy milyen kapcsolat fűzte őt a tanár úrhoz.
Az egyik legfontosabb tanárom volt, a tanárképző főiskolán zenetörténetet tanított, ami ott a világ közepe volt természetesen. Legfontosabb tárgy, és számunkra is legfontosabb, egy legendás tanár. Zelinka Tamással, a Parlandó főszerkesztőjével arról beszélgettünk, illetve megemlítette, hogy tanár úr 90 éves lesz rövidesen, ez 2024. január elején volt. És akkor ugrott be egyszer csak az ötlet, hogy egy olyan meglepetés ajándékot kellene szervezni neki, amit reméljük még sírva is fakad, mint ez meg is történt.
Ön pontosan milyen szerepet vállalt a kötet előkészítésében?
A szervezés elindítását én kezdtem meg, tehát egy levélláncot indítottam el a legnagyobb titokban, hogy eljusson földes tanítványokhoz, kollégákhoz, tisztelőihez. Aztán nálam gyűltek össze az írások, és én szerkesztettem kötetbe. Illetve először nem kötetbe, hanem a Párlándóbeli megjelenésre. A kérés az volt, hogy személyes emlékeket osszanak meg azok, akik számára a tanár úr fontos volt. Ki a saját szemszögéből a saját élményeit foglalta össze, és mivel a tanár úr rengeteg területen tanított és nevelt, elég sokféle lett a kötet is, hiszen legtöbben talán a tanárképző főiskoláról ismerjük őt. De a Zeneakadémián ugyanúgy nagyon sokakat oktatott. Egy nagyon fontos pont volt az életében az Iparművészeti Főiskola, ahol 14 éven keresztül oktatott, sőt ott kórust is vezetett, és hát ne feledkezzünk meg a Pitt József Attila Szabad Egyetemről, ahol szintén százak, ezrek voltak a tanítványai. Tehát mindenki a saját emlékeiből írt, hát ezek hol főiskolai emlékek, hol pedig az életből vett baráti emlékek, hiszen a tanár úr olyan személyiség volt, akihez nagyon könnyű volt kapcsolódni, és aki nagyon sok tisztelettel fordult mások iránt is, gyakorlatilag mindenki iránt, barátsággal és tisztelettel. Így nagyon sok baráti kapcsolat alakult ki vele. Ezek persze ilyen atyai baráti kapcsolatok voltak.
Hogy zajlott az a pillanat, amit említett, hogy nagyon meghatotta a tanár urat? Milyen körülmények között értesült erről a kötetről?
Ez március 8-án az ő születésnapján volt, amikor az előző éjszaka elkészült kézirattal elmentem egy gyors nyomdába, ahol egy példányt kinyomtattunk belőle. És ezzel az egy példánnyal jelentem meg az ő lakásán, meglepetésszerűen, és köszöntettem a születésnapján, és adtam a kezébe. Ami egyébként azért is különleges volt neki, mert a lánya és az unokája, akik Olaszországban élnek, éppen meglepetésszerűen meglátogatták őt, amire szintén nem számíthatott.
Ha már személyes visszaemlékezésekről esik szó, megosztana ön egy emléket, amely először jut eszébe, ha földes tanár úrra gondol?
Talán azt az emlékemet mesélném el, ami a Zeneakadémián történt, ahova zongorista hallgatóként jártam. A zeneelméletet földes tanárról oktatta nekünk. Az utolsó fél évben a téma a 20. század, annak is a második fele volt, és az egyik órára Kurták György opusz 3-as 8 zongora darabját hozta a tanár úr elemzésre. Ráadásként pedig meghívta a szerzőt saját magát. Tanár úr egy parádés elemzést vezetett végig nekünk. Olyan gazdagon, olyan mélyen, a morzsákig lemenőleg ismerhettük meg a művet, ahogy sehogy másként. Majd a végén odafordult Kurták tanár úrhoz, hogy hát Gyurikám, mit tudnál ez még hozzátenni? Kurták tanár úr egy pillanatig gondolkodott, majd azt válaszolta, ma sokat tanultam.
Jakab Géza, a Földes 90 című kötet szerkesztője emlékezett Földes Imre zenetörténészre, zenepedagógusra. A mai összhang a beszélgetésben említett Kurták György 8 zongoradarab című sorozatának részleteivel zárult Kocsis Zoltán előadásában. Hangmérnök kollégám Bozzai László nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Csík Gabriellát hallották.
Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.